Kapocsi Ifjúság segítő magazin 398. adása következik. Herczog Mária a vendégem, akivel megpróbálom körüljárni egy kérdést, ami ma a hétköznap mindenkit feszíthet, úgy hívják, hogy erőszak vagy agresszió. Meglátom, mire jutunk. Szép estét kívánok mindenkinek! Jó estét kívánok a hallgatóknak, Szabó András vagyok, a műsor vezetője, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét, szervusz!
Nehéz témába vágjuk magunkat, így késő este, futballmeccs előtt egy rövid idővel.
Az se kevés erőszakos.
Hát igen, bár sokak szerint például a futballmeccseknek a nagy előnye, hogy valamilyen keretek közé szorítja azért azt az erőszakot, és legfeljebb a bíró fütyül, hogyha valaki hibát követel. De az a kérdésem, hogy az erőszak, a magyarországi itt-ott megjelenő erőszakra szoktak-e a bírók fütyülni, ha már akkor ennél a témánál vagyunk?
Hát ez nagyon érdekes, mert hát nyilván vannak olyan erőszakformák, amik veszélyesebbnek tűnnek, és amik kevésbé veszélyesnek. És számomra mindig elgondolkodható az, hogy a piros lámpák hol gyulladnak ki ilyen erőszakügyben, és miért van az, hogy mint mondjuk a vízilabdában, hogy fölül elegánsan játszanak, és közben mindenki tudja, hogy a vízat halomra gyilkolják egymást, és ez a típusú erőszak meg mintha elfogadottabb komilfób lenne. Tehát, és ugyanakkor meg ijesztő, de kevésbé súlyos jelenségekre meg ugranak emberek. Nekem mondjuk az iskolai erőszak, ez a klasszikus.
Hát igen, az az igazság, hogy az iskolai erőszak ma már az erőszak magyarországi formájának egy olyan jellegzetes jelensége, amiről nagyon sok mindenki sokféleképpen mondogat valamit.
De nem a lényegről, csak a jelenségről.
És nekem mindig az a gondom, hogy az erőszak így van, nekem is tetszik ez a példa, hogy a felszínen hogyan tartjuk a levegőbe a tiszta kezünket, és ugye a víz alatt, ami történik.
Mint az őr.
Uh-huh. Szóval mi van a háttérben szerinted? Mi ez az egész erőszakos díj, ami az elmúlt időszakban ugye népszerű lett a médiában, szeretik a politikusok is, erre jókat lehet intézkedni, meg jókat lehet fogalmazni mindenféle szempontokat strukturálisan.
Hát, hogyha történetileg nézzük, akkor teljesen egyértelmű, legalábbis az én számomra, hogy sokkal kevésbé vagyunk erőszakosak ma, mint 100, 200 vagy 500 évvel ezelőtt, és éppen amiatt, hogy sokkal kevésbé tolerált, sokkal nagyobbat ugrunk rá, ez az egyik dolog. Uh-huh. A másik, hogy azért a tömegtájékoztatás, és ez közhely, de mégis el kell mindig újra és újra mondani, az abszolút fölerősít és fölnagyít jelenségeket, mert hiszen korábban ki arról értesült, ha az ő lakókörnyezetében történt valami balhé, vagy ha háború volt a közelben, de ilyen mértékben arról, hogy mondjuk, ami ma, hogy csak a mai hírekről beszélek, hogy egy autóbusz sofőr, nem tudom én, Egyiptomban lelőtte a saját munkatársait, egyszer csak megfordult a buszba, előtt egy pisztolyt, és lelőtte őket, mert megbántódott, hogy áthelyezték egy másik, mit tudom én, útvonalra. Ezt ugye egyébként soha nem tudtad volna meg, hogyha Budapesten laksz, mert hát hogy jutott volna el hozzád ez a hír. És ebben persze benne van részben a borzongás igény, részben pedig emiatt úgy tűnik, hogy sokkal több ilyen erőszakcselekmény van. Uh-huh. Most az iskolai erőszaknál pedig hát egyszerűen ott az egy nem kívül fontos, de nagyon keveset említett dolog, hogy nem az a baj, hogy liberális lett az iskola, mert egyáltalán nem lett liberális, hanem hogy az a fajta nagyon szigorú és korlátozó hideg keret az felbomlott, ami a gyerekeket hát ugye korlátozta a szabadságjogaikban, és nagyon kemény retorziókat alkalmazott, de nem alakult ki helyett egy értelmes rend az esetek többségében. Most ugyanakkor, hogyha az iskolai erőszakot történetileg nézem, és ez nagyon fontos, akkor az megrendítő, hogy mondjuk a középkorról is vannak írásos emlékek arról, hogy milyen iszonyatosan erőszakosak voltak a gyerekek az iskolában, és mondjuk egymást kidobták az ablakon.
És gyerek velük szemben.
És hogy velük szemben végig a történelem során milyen elképesztő fizikai, lelki erőszak, szexuális abúzusok voltak. Tehát ehhez képest az, hogy ma a gyerekek nem bírnak magukkal az iskolában, az szerintem a jelenség. A lényeg mögötte az az, amit persze nagyon sokan elemeztek már, hogy itt részben maga, ugye erről sem beszélünk soha, hogy a tankötelezettség 18 éves korig való kihúzása vagy kiterjesztése, az egyfelől egy nagyon nagy vonalú lépésnek tűnik azzal, hogy több tudást és ismeretet adunk, de másrészt, hogyha ha őszinték vagyunk, és ehhez nem kell cinikusnak lenni, akkor azt is tudjuk, hogy ezeket a gyerekeket nem azért kell az iskolában tartani, mert 18 éves korig tartó sokféle ismeretet, készséget akarunk tanítani, hanem azért, mert nincs munkaerőpiaci lehetőség, 18 évig tart a gyerekkor, az a dolgoztatni se lehet. Szerencsére egyébként a gyerekeket, ugyanakkor az iskolarendszer nem tud reflektálni arra a szükségletre, hogy mondjuk 12 és 18 éves kor között, ha nem tud elég izgalmas, csillogó és vonzó lenni, akkor a gyerekeknek valamilyen módon különös tekintettel az életkori sajátosságaikra, és arra a hihetetlen tömegre, aki bent maradt az iskolában, noha nem motivált a tanulása, valamit adni kellene, mert egyébként ki kell, hogy eressze a gőzt. Most erre a világban nagyon sokféle kutatás és nagyon izgalmas vizsgálat van, amelyik egyértelműen azt mutatja, hogy nem csak abban az értelemben kell az egész pedagógus képzést és pedagógiát átgondolni, hogy mostan korszerű kompetencia alapú ismeretekkel rendelkeznek-e a pedagógusok vagy sem, hanem abból a szempontból is, hogyha valójában az iskola az nem arra szolgál, amire az eredeti elemi iskola, vagy a hagyományos középiskola, az elit középiskola szolgált, hanem tömegtermelésre kell átállni, akkor mi az, amivel ezek a gyerekek megfoghatók? Most nyilván ennek egy része volna az, ugye ma hallottam azt is a rádióban, hogy most egy parlamenti képviselő benyújtott ugye egy javaslatot a heti 5 tornaóra ügyében.
Jó.
Teljesen nyilvánvaló, hogy abban érdemes volna gondolkozni, hogy hogyan lehet a gyerekeket fizikailag is jó értelemben kifárasztani. Uh-huh. Mert azt nem várhatod el, hogyha napi 6-7 órát mondjuk egy kamasz gyerek, de a kicsitől se bent ül az iskolában, akkor előbb-utóbb ne törjön ki a balhé.
Van egy mondás, hogy tulajdonképpen a felnőtté válás 3 kulcs erőforrás, az egyik a fizikai, a másik a pszichoszociális, a másik a szociokulturális, mint erőforrás. De amikor ezt hallom, amit itt az előbb mondtál, mellette hallok egy csomót, hogy de jó lenne a számítástechnika ismeret. Mindig megjelenik valami a iskola történetében, amiben mindig korszerűsíteni kell, de az alapfunkciók igazából nincsenek helyretéve, mire szolgál az iskola. Néha azt hiszem, hogy például ez a kicsit lebutított Herbarti iskola, ami egy kicsit statikus, meg soha nem lesz fluid, bármennyire szeretnénk megmozdítani, de ez tulajdonképpen jól megfelel a mai világnak. Az iskola legalább annyira igazságtalan, mint a felnőtt társadalom, legalább annyira személytelen, mint a felnőtt társadalom, legalább annyira nem lehet jó járni benne, mint másút, itt sem számítanak a különleges képességek, mint az iskolában. Valahogy az érvényesülés is kicsit. Valakivel múltkor erről beszélgettem, és megrendítő párhuzamosságot látok az iskola és a hétköznapi élet érvényesülésén. Nem tudom, hogy ezt te hogy látod.
Én ezt egy más, egészen más dimenzióban szoktam megközelíteni. Az én számomra az iskola az ugye két szempontból érdekes már most gyerekvédelmi megközelítésben. Uh-huh. Az egyik az, hogy nagyon kevesen gondolnak arra, hogy a közoktatás, tehát ez a fajta tankötelezettség, ez a 19. század második felének a terméke, tehát ez nem egy régi történet, és akkor az ipari forradalmat követően azért vált kötelezővé az iskolába járás, nem azért, hogy a gyerekeknek jó legyen, hanem azért, mert az iparosítás következtében szükség volt olyanokra, akik írni, olvasni, számolni minimálisan tudtak, és valami egységes ugye iskoláztatásban vettek részt, ugye 4 elemivel kezdődött a történet. Na most, hogyha megnézem azt, hogy ez hogyan eszkalálódott, hogy hogyan ugye lehet egyre hosszabb és hosszabb, akkor az részben összefüggött azzal, hogy újabb és újabb ismereteket, meg készségeket kellett megszerezni, illetve egyre inkább aztán a 20. században az is fölmerült, hogy a családot valamilyen módon ugye kiegészítve, komplementálva a gyerek minél egészségesebb fejlődését, és minél teljesebb fejlődését szolgálja, persze nem minden gyerekét, és nem egyformán. A szegény és nyomorult gyerekét sokkal kevésbé, az főleg a munkára, tanításba, a jobb módú és egyre szélesedő középosztálybeli gyerekekét pedig, nyilvánvalóan a felsőoktatás.
Ez volt a humán, meg a reál, meg a, hogy volt egy...
Hát meg a szakiskola, meg ugye a tanonság. Tehát ugye itt, ami ma nagyon érdekes, és amiről nincs őszinte beszéd. Ugye rengeteg beszéd van arról, hogy a szakképző iskolák azok a klasszikus ipari tanuló, tehát már általunk ismert elmúlt 50 évben megszokott ipari tanuló iskolai jellegüket elvesztették, szemben mondjuk a két világháború közötti időszakkal, amikor egy tanonc az ugye egy mester mellébe beadták, mondjuk az én apámat is így beadták egy autószerelő, ez döntően büntetés van.
Képzeld, a 60-as évek végén én így jártam nyomdába, így voltam nyomdász tanuló például. Hogy én,
de az áldása egy hihetetlen úri dolog volt.
Hát ez egy elit szakma, nyomdász szakma különben is.
De hogy ami az én apámat a Teleki térre adták be egy autószerelő, ez tanoncnak, mondom, döntően azért, mert megbukott a gimnáziumban rajzból ráadásul, és ez bünti tárgyát képezte, de ott a mesteren múlott az ő emberségén, vagy embertelenségén, hogy egyébként hogy bánt vele, de abból a szempontból fantasztikus lehetőség volt ez, ami a ma gyerekeinek nincs megadva, hogy ő valakit akcióban látott, tehát ott a melósokat látta, hogy hogyan szerelik szét meg össze az autót, mit kell csinálni, és ennek minden csinyát-binyát megtanulta, és mellette tanonc otthonba laktak, ami hát szintén nem volt egy tréfás dolog, és volt némi elméleti képzés. Na most ugye ez egyre inkább átváltozott az elmúlt évtizedekben, egyre több elméleti képzést kaptak a gyerekek, élő dolgot egyre kevésbé láttak. Ugye az elmúlt 20 évben az egyik legkomolyabb kifogás a szakképzéssel kapcsolatban az is volt, hogy nem fogadják őket ugye működő üzemek. És hát én emlékszem arra, hogy például már a 60-as években is volt, aki fizetett azért, hogy mondjuk a gyereke egy maszek kozmetikusnál tanuló legyen, tehát nem, mert hogy az nehéz volt bejutni, és nehéz volt gyakorlóhelyet találni. Amiért mondom ezt, az igen, az, hogy pont abban a nagyon érzékeny, változó, gyerekkor-felnőttkor határán levő időszakban ma gyerekek teljesen steril körülmények között elméletet tanulnak, döntően olyanok, akik egyébként nem voltak motiváltak a tanulásra, hiszen azért kerülnek a szakiskolába szegények, mert ők a leggyengébbek, a legrosszabb eredményekkel, de nincs módjuk arra, hogy ezt az általad mondott hármas felosztásban bármit is megkapjanak. Nincsenek olyan idolok, például egy olyan mester, akinek aranykeze van, és akihez jó igazodni, és jó megtanulni tőle valamit. Hogy nincsen egy olyan környezet, amivel ő identifikálódni tud, mert hiszen az iskolában tanító tanárok társadalmilag tőle elég messze vannak szemben, mondjuk azzal a műhelyben lévő társággal, akivel azonosulhat.
Nagyon fontosat mondasz, mert a szakképzés története egyébként szinte Magyarország egyik legproblematikusabb kérdése, hogy marad meg a szakma a napi ügyeink szolgálatára. Pontosan. Éppen múlt héten Bécsben tévedtem egy rövidebb napra, és a bécsiek arról panaszkodtak, hogy nekik volt tavaly egy nagyon rossz évük, 3000 gyereket nem tudtak szakmunkás tanulóként elhelyezni, és azt mondtam, hogy édes bús teher ez az a számukra, de jó lenne nálunk 3000-et el lehetne helyezni. Körülbelül erre gondoltam, és azt, hogy azt mondták a bécsiek, és nagyon tetszett nekem, hogy rajtuk múlik a mi nyugdíjunk, és rajtuk múlik az a fajta kényelmünk, aminélkül nem lehet élni.
Na most, hogy ráadásul azokat a formákat is ott lehetne megtanulni, hogy kell megszólítani valakit, hogy kell egy klienssel beszélni. Nekem tegnapi megrendítő élményem, hogy úgy gondoltam, hogy a nyárra tekintettel a paplant elviszem tisztítóba, ez egy nagyon fontos akció volt, nagyon büszke voltam magamra, hogy begyömöszöltem egy szatyorba, és nagyon hát felkészülten és tervezetten elindultam a vegytisztító irányába, ahol egy nagyon undok nő, teljesen 30 évvel ezelőtti patyolat stílusban azt mondta, hogy nem vállalunk érte felelősséget.
Hát akkor miért vannak?
Na, de mondom, önök miért vannak? Azt mondja, majd ön eldönti, hogy itt vagy, de mi semmiért nem vállalunk felelősséget. Open my window, heard a sparrow say. Positive thoughts are running through my mind. Nothing is wrong, feeling real strong. Cause a new day is gone.
The sun is shining, no clouds in view. Love is our golden age, the world's brand new. Everybody's smiling, summer's coming through.
The only thing that's missing is you.
Only thing that's missing.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 398. adásában Herczog Máriával beszélgetünk erőszak címén olyan dolgokról, ami az erőszakot közvetve közvetlenül valahogy befolyásolja, és az elmúlt időben ugye sokféle nyilvánosság, sokféle módon erőszakról beszél, és ez az erőszak sok esetben nem biztos, hogy megfelel annak a valóságnak, amiről beszélünk, nem biztos, hogy annyira erőszakos a világ, mint amennyire erről mi beszélünk, és az előbbi 10 percben az iskola körüli dolgokat próbáltuk megcsípkedni, a szakképzést, mert az a szakképzésben benne volt az értelme a tanulásnak, a kétkezi munka értelme, és az, hogy ez
Meg a tevékenység
értelme, amitől a gyerekek számára is tiszta, világosan áttekinthető egy rövid távú jövő is, amit mintha nem érzékelnék az iskolába, és mondjuk ez azért jó rímel arra, hogy itt mi erőszak helyett tulajdonképpen egy csomó zavarról beszélhetnénk, aminek jobb hiány az erőszak a fedő szerve.
Hát meg hogy a gyerekek különféle életkori szükségleteit az iskola nem képes figyelembe venni. Tehát azt mondjuk, hogy egy középiskolás gyerek az nem kezelhető ugyanazzal a technológiával, amivel egy kis iskolás. És nem várható el tőle az a szabálykövetés, és az a teljesen automatikus elfogadás a felnőtteknek, ami a kamaszkornak egyáltalán nem sajátja.
Ez követelmény vagy hozzáértés problémája?
Hát nem, ez azt mondom, ez egy megközelítésbeli, szemléletbeli kérdés, és hadd mondjak egy nagyon megrázó példát erre. Egy vidéki városban voltunk egy nagyon súlyos iskolai erőszakügyben, egy nagy szakiskolában, ahol nagyon-nagyon hatányos helyzetű gyerekek járnak, rettenetes nagy számba, 1100 gyerek jár az iskolába. A tanárok szénné vannak égve, tehát azt gondolom, egy ilyen teljesen kiégett, nagyon rossz állapotú, egyébként dühös, nagy számú tantestület, ahol mindenki, vagy legalábbis a tanárok nagy része úgy érzi, hogy ez, hogy büntetés neki az, hogy ide kell jönni. Nem, nincs benne már, elvesztette azt a, vagy sose volt, azt nem tudom, azt a vágyát, hogy ő változtasson, vagy nem képes. Minden esetre egy konkrét ügy miatt voltunk ott, és nagyon izgalmas volt, mert a tantestület egészével beszélgettünk, és rettenetes soppanasz árad belőlük, iszonyú indulataik voltak, észre se vették, hogy az erőszak, amit a gyerekeknek fölrónak, az belőlük legalább, meg az acting out is ugyanúgy árad, tehát volt, aki látványosan nem vett részt, beszólt, pont úgy viselkedtek, mint azok a gyerekek, akikre haragudtak.
Csak hallgatok, nem az acting out egy azonnali reakciót jelent az emberek viselkedésében, ami nem tartja, nem tudja visszatartani valaki a viselkedést.
És nagyjából, kiugrik abból a helyzetből tulajdonképpen ember van, és úgy gondolja, hogy megmutatja. Na most, ami izgalmas volt, hogy a szakoktatók is ott voltak, és miközben a szaktanárok, tehát a középiskolai egyetemet végzett tanárokból dőlt a panasz és a reménytelenség, és tulajdonképpen azt akarták, hogy jöjjön valaki, és változtassa meg az egész helyzetet, intézzel, hogy a gyerekek motiváltak legyenek, de ő nekik semmit ne kell, és adjon nekik igazat, de nekik semmit ne kelljen csinálni. Felállt egy ilyen konyhásnéni-szerű idős hölgy, aki azt mondta, hogy ő nem érti, hogy itt mi a probléma, mert neki a konyhán, miután ő szakoktató, semmi problémája nincs. Ezek a gyerekek sorra nyerik a versenyeket. Abszolút készségesek, együttműködők és rendesek, és nem érti, hogy itt mi a problémája a matek tanárnak, vagy a történelem tanárnak. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni egy kicsit a tantestülettel, és ugye 5 percen belül kiderült, ami kívülálló számára nagyon evidens, hogy azok a szakiskolába járó gyerekek, akiknek iszonyú frusztráció, hogy harmadszor kell megtanulni valamit, amit már 2-szer nem sikerült. És ugyanúgy nem az a fontos, hogy ő tudja, hanem az, hogy kiderül, hogy már megint nem tudja, és nem motivált, unja, diszlexiás, diszgráfiás, nem tud jól számolni, nem érdekli a történelem, fütyül a biológiára. De arról van szó, hogy kaszinótojást kell készíteni, vagy föl kell díszíteni egy tálat, vagy hogyha jól viselkedik, akkor extra tojásos nokedlit főzhetnek, akkor azonnal izgatott lesz, boldog lesz, ő akarja a legjobban megcsinálni, és egy pillanat alatt az egyébként nem magasan kvalifikál, de nagyon jó személyiségű szakoktató, aki őt megnyeri ennek, az lehet, hogy elvisz egy ilyen gyereket, tényleg elviheti nagyon komoly szakmai sikerekig, miközben ezt meg fogja akadályozni az, hogy ő meg fog bukni azokból az alaptantárgyakból, vagy abszolút sikertelen lesz, amik ez az egyik. A másik, hogy egyáltalán nem számolnak a szülőkkel, a szülőket iszonyatos tehertételnek érzik, a tanárok, itt is egy ilyen gyerekkel volt probléma, ahol a szülő nagyon, mint a tanárok mondták, túl jól ismerte a jogait, és ez volt a legfőbb bűne.
Hoppá!
Igen, és ez, mert állandóan idézte a tanároknak, hogy, hogy az a feladatuk, hogy az ő egyébként hátrányos helyzetű és nagyon gyengé teljesítő gyerekét minden lehető módon segítsék, és ő azt tapasztalja, hogy ez nem történik meg. És ezt felróta a tanároknak, hát ezt elképzelhetett, hogy ez milyen hihetetlen felháborodást váltott ki. Az nagyon izgalmas volt, hogy ez a kb. 3 óra, amit ott töltöttünk ezekkel a tanárokkal első menetben, mert aztán egyébként azért mentünk oda, hogy ilyen erőszakmentes kommunikációt tanítsunk nekik, csak szerettem volna őket megnyerni az önkéntesség jegyében ennek. 3 óra alatt őrületes sok felismerésig eljutottak, lecsillapodtak. És amikor eljöttünk, azt mondtam a kollégáimnak, hogy persze nagyon büszkék lehetünk magunkra, hogy ilyen zseniálisak vagyunk, de valószínűleg nem erről van szó, hanem arról, hogy soha senki nem veszi a fáradtságot, hogy 1-2-3 órát leüljön és végigbeszélje, hogy az érzéseiket, a veszteségeiket, a frusztrációikat kimondhassák, és hogy a képet erről az egész, a saját helyzetükről, meg a gyerekekről egyben lássák, és hogy mód legyen annyi távolságot tartani, hogy mit kellene ahhoz csinálni, hogy ebből a reménytelen, kilátástalan helyzetből átfordítható legyen. Például végig lehessen gondolni azt, amit én láttam Portugáliában, ilyen szakiskolában, ahol olyan más iskolákból kirúgott gyerekeket gyűjtöttek össze, akiknek valami nagyon spéci érdeklődésük volt, mit tudom, mondjuk motorozni szerettek, vagy kosárlabda tébolyban szenvedtek, de egyébként nem voltak hajlandók tanulni. Összegyűjtötték ezeket a gyerekeket, és minden tantárgyat a hobbiukon keresztül tanítottak meg.
Nagyon
tehát jó. A kosarazás, akkor nem a mohácsi vészt kellett neki megtalálni, hanem a kosarazás történet az ókortól napjainkig, vagy nem tudom micsoda,
teljesen
az boldogan
megvint.
A motorozós az arról tanult fizikát, meg kémiát. És ezek a gyerekek visszaterelhetők voltak a főáramba, mert valami olyasmi volt, amitől elkezdtek olvasni, vagy számolni, vagy írni, amit egyébként nem tettek volna meg, ha dögunalmas dolgokat.
Különösen fontos, hogy mondasz, mert ugye gyakorlatilag az erőszak akkor történik, ugye ebben az egész történetben, hogyha nem értjük egymást.
Pontosan.
Hogyha úgy is lehetne, hogy eltartanám a kisfiamat, az elvárások diszkrepanciája, így is lehetne mondani, hogy arról szól, hogy igazából mást várnak a gyerekek, és más várnak tőlük, nem felel meg, nem lehet egyezkedni velük.
Hát és ez az, mindenki vesztesnek érzi magát.
És mind a kettő ebben a dologban rosszul éli meg az adott helyzetet, nem érti a gyereket a tanár, és viszont, és nem személyes a dolog.
Na most ráadásul ugye azért ezeknek az iskolai erőszakügyeknek az elemzés az világosan mutatja, hogy és ezt le is írja az Ölveusz, ugye, aki ennek a nagy gurúja, egy norvég gurú, ha szabad ezt a szó összetételt mondanom, hogy ugye az a gyerek, akinek rossz az önértékelése, és nem éri elég siker az iskolában, általában abból lesz elsőben elkövető, de abból lesz egyébként áldozat is, és a kettő között nagyon pici a különbség.
És bár van egy módszer, úgy hívják, hogy Pigmalion módszer, ami arról szól, hogyha megelőzek valakinek egy jó képességet vagy tehetséget, akkor nagyon-nagyon lehet szárnyalni ennek a hatására.
Hát még a hősterápia is, amit nagyon sokan nálunk is alkalmaznak ugye gyerekekkel, akik egyébként lúzerek, de egy-egy ilyen dráma helyzetben mondjuk ők lesznek a Mátyás király, és akkor kiderül, hogy abban pillanatban, hogy rájön, hogy milyen vezetőnek, győztesnek, sikeresnek lenni, akkor az egész játék átfordítható. De ennek én, amit a legfőbb gondnak látok itthon, és ez most sok iskolában járván, mert tartottunk ilyen iskolai erőszak megelőző kurzusokat, nagyon szomorúan tapasztaltam, hogyha oda viszed a programot, azt mondod, hogy itt van, tessék, nagyon szívesen megtanítjuk, az iskolák nagy része azt mondja, hogy nem szeretné megtanulni.
Mert?
Mert valamiért ő úgy érzik, hogy semmilyen öntevékenységet, felelősséget és további aktivitást nem tudnak fölvállalni. Valaki jöjjön ide, és csináljon valamit a gyerekekkel, amitől az megváltozik. Másrészt, hogy ezt az egész panaszkultúrát akkor be kéne szüntetni.
Igen, egyébként ez egy érdekes játszma lehet a maga módján. A játszma ugye úgy értjük az alatt, hogy a játszma egy csomó előnyel van felrészítve.
Felment a felelősség.
Felment alól, tehát én igyekszem, nem rajtam múlik, ugye 50-es évek.
Túl vagyok fizetve,
50-es évek egyenjogúsága az, amikor fölültettük a nőket a traktorra, és bebizonyítottuk, hogy nem alkalmasak egyenjogúságra, mert nem képesek, ugye traktort vezetni.
Sokan alkalmasak voltak azért, szegények.
Igen, de az analógia azért érdekes ebben az értelemben, mert ugye alapvetően azt érzékelem, hogy itt egy védekező alaphelyzet van. Oda vissza senki nem akar változtatni, és mindenki eltolja magát, túlélésről szólnak.
Hát nem csak ez, hanem hogy a célok nincsenek megfogalmazva. Tehát itt az a kérdés, hogy mi az iskola célja? Az iskola célja az, hogy a gyerek minél inkább kibontakoztathassa a képességeit, és az ő személyes szükségleteire reflektáljunk, az szerintem egy nagyon tisztességes, társadalmilag is akceptálható cél. De miután a magyar iskola rendszerben, és ezt most az új oktatási államtitkár nagyon világosan meg is mondta, ez a szemlélet nem honos. Uh-huh. Tehát ugye azzal kezdte Hoffmann Rózsa, hogy az iskola nem szolgáltató intézmény, ezt azonnal fejezzük be ezt az ötletet.
Igen.
Vissza kell adni a tanárok tekintélyét, túl sok joga van a gyerekeknek.
Értem.
És rendet kell csinálni az iskolában. Most ha ez lesz, ha ez az az általános elvárás, amit az iskolával kapcsolatban megfogalmazunk, akkor sokkal több erőszak lesz. És még hogyha represszív, elnyomó is a fegyelmezési technika, akkor is ezek a legkülönfélebb módokon elő fognak bújni. És ugye ezzel az a fő gond, hogy a pedagógusnak nem lesz sikerélménye, mert hiszen neki az lesz a feladata, hogy a gőzt visszatartsa.
A rendet helyett, tanítsa meg.
Ahelyett, hogy azt mondaná a gyerekeknek, hogy ugye itt az a rendszernek a lényege, hogy számolatlan mennyiségű jog van, és azoknak a jogoknak része az, hogy én más, ha nekem jogaim vannak, akkor másoknak is jogai vannak, magyarán szólva azokat tiszteletben kell tartanom, és ezzel automatikusan megtanulom a kötelezettségeimet, mert az én jogaim addig tartanak, míg a másikéi ugye kezdő.
Félek, hogy akikről mi beszélünk, gyerekek, azok döntő többsége ugye mindenféle szabályokban negatívan jár, rosszul jár. Tehát itt az emberi együttélés szabályától kezdve a büntető törvényként minden szempontból ők csak azt éli meg, hogy a szabályok ellene működnek. A gyerekek ezt élik meg, és ebben az egész történetben sajnos nehéz őket partnerét tenni. Miért jó nekik egy szabály? Bármi
a pontosan. Hát az, hogy semmit nem kapnak érte. Hát nem arról van szó, hogy egy belülről vezéreltség alakul ki. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy jó akarok lenni, mert nekem jó érzés jónak lenni, hanem, hogy amíg látnak, és amíg fenyegetve vagyok, addig betartok valamit, de egyébként semmi okom arra, hogy betartsam, mert nem érzem, hogy hát ez, amit mondasz, hogy milyen jutalmat kapok. Se a jó érzésem nincs, meg se a sikerélményem. Akkor pedig minek kéne nekem jónak lenni?
Én most megragadom az alkalmat, mert most itt gratulálni szeretnék, te a Eurochild igazgatója vagy elnöke lettél az elmúlt időben, és büszke is vagyunk rád, és köszönöm. Gratulálok, de remélem, hogy ez ad arra alapot, hogy össze tudod hasonlítani például más országban, hogy van. Tehát hogy van ott az iskola szerepe, mert ugye, ha maradunk itt az erőszaknál, és az iskolát keressük, és azt mondjuk, hogy az iskolának valószínűleg funkcionális zavarai vannak, nem nagyon tudjuk, hogy arról szól az iskola, amit egyébként kéne. Van-e ez Európában ennek erre valami alternatíva?
Hát rengeteg tanulság van, bár a Eurochildnak a fő tevékenysége, ugye ez egy több mint 100 civil szervezetet tömörítő európai uniós, de nem csak uniós országokat tömörítő ernyőszervezet, amelyik döntően társadalmi kirekesztés, gyerekszegénység és gyerekjogokkal foglalkozik. Ilyen módon persze közvetlen kapcsolata van az iskola üggyel is, de nem elsősorban erre fókuszálunk, és ami az én érdeklődésemet az utóbbi években lekötötte, az a kora gyerekkor, és majd akkor reflektálnék, hogy ez hogy jön az iskolához. De a kérdésedre válaszolva azt tudom mondani, hogy számomra a legmegrendítőbb tapasztalás az az, hogy abban a Finnországban, amelyik minden PISA felmérés és minden egyéb mutató és szerint a legjobban teljesít, ott a gyerekek nem szeretnek iskolába járni, és nagyon magas az iskolai erőszak aránya.
Hoppá.
Na most ez azért izgalmas, mert ez azt az elméletet, hogy csak a sikertelen kudarc,